105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you made me feel. It's real.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20, a közmédia és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda podcast műsora. Itt van velem a stúdióban vendégként állandó szakértőnk, korábbi válogatott szövetségkapitány Danyi Gábor, a NEK a női szakág vezetője. Szia Gábor!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
És itt van velünk Rozics Dániel is, az MT szakírója. Szia Dani!
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget!
Kezdjünk egy kicsit egy kis visszatekintéssel, mert régen voltatok már a podcastben. Két hete beszélgettünk Csema távozásáról is, illetve a férfi BL 4-es döntőről is. Kezdeném először Csemával, hiszen ti még nem fejthettétek ki itt a véleményeteket, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok. Ugye egy szomorú híre a magyar férfi kézlabdának, és ez tényleg egy szomorú, és ezt már két hete is így beszéltük, hogy ritkán van olyan edzőváltás, vagy olyan leváltás, hogy igazából ilyen nagyon ilyen visszás érzések vannak az emberben, mert bár jogosnak tűnik egy ilyen eredménysorozat után, de mégis az ember szomorú, hiszen Csemát nagyon kedveljük, és nagyon szép eredményeket ért el a férfi kézilabda válogatott élén. Bennetek milyen érzések vannak ezzel a váltással kapcsolatban?
Ugye, mikor ez fölmerült talán itt az elmúlt hónapokban, sajnos ugye a szerb mérkőzések után joggal, akkor én is megkérdezték a véleményem, én azt mondtam, hogy edzőpárti vagyok, és nagyon szeretem és tisztelem a Csema Rodriguez munkáját, azt a fajta hozzáállást, mint szakmába, és mint edző, mint emberileg is nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus, amit és ahogyan csinált a Csema. És én annak a híve vagyok, hogy mindenkinek van esélye, mindenkinek kell adni esélyt, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a javításra. Olyan edző még nem volt egyébként, aki végig hibátlanul ment. Tehát ez volt a mérleg első serpenyőben, én ezt tartom egyik serpenyőben, ezt tartom a mai napig is. A másik részről viszont az az objektív vitás, ha szabad ilyet mondani, hogy egy edzőt az eredményei minősítik, és ezt a döntést meghozta a szövetség, ezt pedig el kell fogadni. Tehát az életben vannak olyan döntések, amit az ember nehéz szívvel vesz tudomásul, de valahol megért. Ennek a kettőnek a harca, kinek így, kinek úgy csapódik le, tehát ez a része sajnálatos, de azt gondolom, hogy ha meg kellett lépni valamikor, akkor ez most időszerű volt.
Ugyanezek az érzések és gondolatok dolgoztak bennem is, pontosan amit Gábor elmondott, és olyannyira, hogy vívottam magamban, hogy melyik oldalra billenjen el a mérleg nyelve a lelkemben és az agyamban, de nem tudott elbillenni egyik irányba se egészen addig, amíg egyrészt meg nem tudtam, hogy a játékosok lobbiztak a Csema maradásáért a szövetségben, és közös levelet írtak, illetve napvilágot látott az egyik közösségi oldalon Sipos Adriánnak a búcsú levele, vagy búcsú üzenete Csema felé. Ezek abba az irányba billentették el bennem a mérleg nyelvét, hogy szerintem maradnia kellett volna, és örültem volna, hogyha maradt volna. Ebben az esetben én még azt sem gondoltam, vagy gondoltam volna radikális lépésnek a szövetség részéről, hogy akkor azt mondják a játékosoknak, hogy oké, rendben van, hogyha ha ennyire kedvelitek, és ennyire szerettek vele dolgozni, akkor tessék, akkor marad, de akkor tessék az Európa-bajnokságon olyan eredményt elérni, ami feljogosít ugye az olimpiai selejtező tornával részvételre, és akkor együtt, közösen tovább, ugyanazon az úton, ugyanazért a célért, az olimpiai selejtező tornáért és az olimpiai kvalifikációért.
Ugye ez egy, amit említesz, ez egy nagyon nehéz teher lesz az utódnak, hiszen Csaba nagyon sokat beszélt arról, ez egy család, ez a válogatott, és sokszor ez, bár hittünk neki, de nem lehet ezt ennyire átérezni kívülről. És pont az ilyen üzenetek mutatják meg, amit Sipos Adrián kirakott a közösségi médiában, hogy ez tényleg egy család volt, és itt tényleg ennyire kötődtek egymáshoz és Csemához a játékosok. És nyilván a játékosok maradnak, viszont jön egy új edző, majd meglátjuk, hogy kicsoda, bár vannak híreink, vagy vannak pletykák, és majd erről Gábor kíváncsiak a véleményedre is. De hogy lehet egy ilyen helyzetet átvenni azért? Egyrészt nyilván egy kicsit kisebb lesz az elvárás, hiszen az, hogy az Európa-bajnokságról olimpiára jussunk, az ez nagy bravúr kéne. Nyilván elengedni teljesen nem lehet. Egy építkezést el kell indítani is, és egy ilyen érzésekkel teli válogatottat kap az utódja Csemának.
Ugye nagyon nehéz, mert amiről itt most beszélünk, a racionalitás és az érzelmeknek a a harca. És ugye mindannyian tudjuk, hogy az érzelmek, az emóciók, azok nagyon sokszor, pláne egy családon belül, mert ha maradunk ennél, elviszi, és az ember a saját családjában nem tud józanul dönteni sem a szülei felé, sem pedig a gyerekei, sem a családtagjai felé, mert ugye érzelmileg abszolút túlfűtött és elfogult, és na most ebben a helyzetben nyilván nem volt könnyű helyzete az ítészeknek, a szövetség vezetőinek, de nyilván az az elsődleges cél, hogy olyan váltás legyen, ami előre visz, ami jobb lesz. Na most bárki is lesz, és mindjárt érjünk is rá a személy szerint, hogy én nekem mik a gondolataim. Az Európa bajnokság, mint tudjuk, a legnehezebb a férfi világversenyen, mert ott szinte talán Dániát kivéve mindenki megverhet mindenkit. Annyira nehéz, és annyira nehéz onnan kvalifikálni direkten az olimpiára, de ugye nincs más lehetőségünk most, hogy hát nem lesz könnyű, de ha meghozta a szövetség ezt a döntést, akkor egy olimpiai ciklust legalább kell adni az új kapitánynak, egy középtávon egy 4 évet, illetve a következő, a Los Angeles-i olimpia utánig egy időszakot, hogy meg tudja mutatni, hogy ezt tudja folytatni, illetve ezt a fajta koncepciót még jobban eredményesebben, illetve nem is a még jobban, az abból következik, hogy eredményesebb is. És nyilvánvaló, hogy én régóta próbálok nyilván a saját kis eszközeimmel Sotonyi László mellett lobbizni, de az észérvek, a racionalitás és az emócióim is azt mondják velem, hogy ő lenne egy olyan magyar szakember, aki már bizonyított konkrétan ezeket a mostani generációt, az Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics generációt, ugye a korosztás világversenyeken nagyon eredményesen és nagyon jól, nem azért, mert világbajnoki döntőt játszottunk ugye a németekkel, hanem azért, mert így belettek építve, ez egyébként zárójelben jegyezzük meg Csemának és a stábjának is egy nagyon komoly erénye a sok-sok jó dolog mellett, ez a generációváltás. Ismeri őket, bizonyított, amit a nekával évek óta csinál fiú szinten, az példaértékű, az idei az meg aztán még mindent képzeletet felülír, úgyhogy egy nagyon észszerű, logikus váltás, illetve az ő neve, az ő személy egy garancia lehet arra, hogy ez folytatódik, és talán még eredményesebben.
Szakmailag milyen stílust képvisel, mennyivel változtathatja meg mondjuk a játékát a válogatottnak, hogyha ő kerül a csapat élére?
A Sotonyi Laci is egy spanyol iskolát képvisel, talán azért is, hiszen ugye játszott hosszú ideig Spanyolországba, de azért nyilván ő egy világsztár volt, ugye az éles féle generációnak egy meghatározó játékosa volt mind Veszprémben, mind a válogatottba. Ugye ha visszaemlékszünk a 2000-es évek elején, ők avval az éles Sotonyi Gulyás Zsigmond, hogy mondjam, belső négyessel megelőzték a világot ebből a húzás kontrajátékkal, beállójátékkal, fantasztikus volt, amit csináltak. Úgyhogy ő egy nagyon komoly szakmai koncepció alapján dolgozó, nagyon komoly szabályokat megkövetelő és betartó edző, a Sotonyi Laci, tehát olyan nagyon nagy változás nem lenne, bár hozzáteszem, hogy a spanyol iskolák között is azért vannak eltérések, például amit Xavi Sabate játszik a Pologba, az mondjuk más alapokon nyugszik, mint amit Carlos Pastor, vagy akár a Veszprémiek játszanak most, de az alapkoncepció az megegyezik, tehát nem lenne akkora éles váltás. Ő egy szintén egy nagyon komoly játékos barát, egy nagyon komoly szakmaiság mellett a pedagógiáj és a csapatra nagyon adó elvet képvisel.
Én csak arra szeretnék röviden reflektálni, amit Gábor az Európa bajnokság mezőnyével kapcsolatban mondott, hogy ugye ez a legkomolyabb és legnehezebb világverseny az Európa bajnokság. Erről meg az jutott eszembe, hogy talán pont emiatt sem lett volna butaság még meghagyni Csemát, hiszen 2019 óta szövetségkapitányként, pedig 2022 óta dolgozott a csapattal, tehát ez egy maximálisan összeszokott keret és csapat. Ez talán egy picit megkönnyítette volna idézőjelben a válogatottnak dolgát ebben a nagyon nehéz mezőnyben. Míg ezzel szemben ugye jön egy új edző, ugyanúgy, ahogy a 2016-os olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság, majd a 2020-as olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság előtt, megint egy olimpiai kvalifikációs kontinens torna előtt jön egy új kapitány, és én eddig is azt gondoltam az említett két esetben, hogy azért az luxus a magyar férfi kézilabdának, hogy egy olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságot mi csapatépítésre használunk, már pedig ugye az új kapitányoknak, talán Dusebájevnek, a Gulyás István féle szakmai stábnak, meg most az új szakmai stábnak is, ez lesz az első világversenye, tehát irreális elvárás lenne velük szemben az, hogy akkor most tessék ott dobogó környékén végezni.
Ugye, ami talán megkönnyíti, hogy egyrészt itt azért nem arról van szó, hogy hátkarcot kell fordítani az eddigi szakmai munkának, és biztos vagyok, hogy Csemma is rengeteget fog segíteni az új szakmai stábnak, hiszen az ő nyilatkozataiból is, a szövetség megszólalásaiból is azt lehet hallani, hogy itt nincsen sértődés, nincsen harag, van egy olyan helyzet, ami nehéz, és dönteni kellett, és ugye ezekre az alapokra lehet aztán építeni, és nem kell sokat változtatni talán, ha jól gondolom.
Igen, abszolút. Maximálisan egyetértek itt az előbbi okfejtéssel, hogy szerencsésebb talán nem ebbe az időszakba a kvalifikációs, meg úgymond fontos vagy kiemelt világverseny előtt a váltásokat eszközölni, illetve belemenni ilyen dolgokba, de még egyszer, ha valamikor meg lehetett vagy kellett lépni, ez most sajnos akármennyire is fájó, talán ennek most itt van a legracionálisabb ideje. Az, hogy a Csema folyamatosan azt hangsúlyozta, és utána is, amit nyilatkozott, nagyon, nagyon emberbarát, és nagyon közeli volt, és nagyon, nagyon, nagyon emberi volt, és közvetlen, mint amilyen volt eddig is egyébként a Csema, az pedig azt mutatja, hogy ő tényleg, amikor siker van, akkor is ilyen, amikor kudarc van, akkor is ilyen, és nagyon őszintén elmondja, és nagyon őszintén látszik rajta, amit gondol, mindenfajta, hát hogy mondjam, színészkedés vagy hátsó szándék nélkül.
És még egy másfél mondat, ami már hetek óta a fejemben van, hogy azok a válogatottak, amelyek mondjuk a következő Európa-bajnokság selejtező sorozatában nem kell, hogy szerepeljenek, ők az Eurókupában játszanak. Most jön egy férfi világbajnokság, amin nem lesz ott nem csak a magyar válogatott, hanem még jó néhány magyar válogatottal nagyjából azonos erősségű csapat. Szerintem igencsak célra vezető lenne, hogyha a előttünk álló időszakban, a VB felkészülés időszakában, meg majd akár a VB alatt is, nem csak az a hagyományos csehekkel vagy románokkal játszunk egy zárt kapus edzőmeccset, meg egy nyíltatott Győrbe, és akkor minden el van intézve, hanem hogy ezekkel a csapatokkal, ezzel a nem tudom, most hirtelen eszembe jut a magyaron kívül 4 vagy 5, játszani akár heteken keresztül, nem tudom, ez mennyire lenne kivitelezhető, felkészülési meccseket, hogy ezt az időszakot, ami ugye kényszerűségből most kiesik, mert nem lesz ott a csapat a németországi VB-n, ez is a lehető leginkább és a leghatékonyabban ki legyen használva.
Igen, mert brutálisan lecsökken a válogatott előtt álló mérkőzések száma. De most tovább megyünk egy témával odébb, és röviden még visszatekintünk a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjére, hiszen erről is kíváncsi vagyok a véleményetekre. Kérlek, mondjátok, hogy mennyire lepett meg titeket, ami ott zajlott, ami ott történt. Ugye a Barcelona megnyerte a trófeát, két német csapat az elődöntőben csapott össze, és aztán a döntőben a Füchse Berlint felülmúlva a Barcelona lehetett a BL győztese. Ez egy nagyon-nagyon látványos hétvége volt, aztán elmondhatjuk, hogy tényleg aki a kézilabdát szereti, ez most a mindennek a csúcseseménye volt, és tényleg olyan játékot is láthattunk a csapatoktól. Mennyire lepetiteket meg a Barca győzelme, és úgy általában mit láttatok a pályán?
A Barca tehát abszolút nem lepett meg, a mikéntje, az talán igen. Én előzőtesben is én egy Barcelona győzelmet gondoltam nagyon, nagyon szorosan. Én a Magdeburgról gondoltam, hogy a Magdeburg fog bejutni még. Annak ellenére, hogy nem volt annyira éles a Magdeburg most itt a tavaszi szezon utolsó végén, illetve most ebbe a Final Four-ba se, a játéka se volt annyira saját magához képest extra, és főleg kapuban nem tudtak úgy teljesíteni, ez mondjuk az elődöntőben látszott is. Egy ilyen, hát hogy mondjam, példaértékű iskola mestermunkát láttunk a Barcelonától. Ugyan az első mérkőzés egy picit melegre sikerült az elődöntő az Alborg ellen, de amit a döntőbe csináltak, az edzői szemmel az mestermunka volt, az egyszerűen fantasztikus volt, és azok a részek, amik el lettek tervezve, és ahogyan sikerült azokra reagálni, mint a Füchse Berlin játékára, azon belül is, ha azt nézzük, a Gitzel semlegesítésére, amikor kellett a cseréktől kezdve a különféle megoldásokon át, hát az egyszerűen példaértékű volt, abszolút, ez a komplexitás és ez az egybelevőség, amit a Barcelona ott a főleg a döntőbe csinált, abszolút megérdemelte, ne feledjük el, két német és egy dán bajnok ellen, úgyhogy nincs kétség, ők a legjobbak. Bocsánat, még egy gondolat, elnézést. Ugye főleg a férfi BL döntők kapcsán megszoktuk, hogy mindig meglepetés, meg a sötét lovak nyernek. Hát itt most nem ez történt.
Ezt akartam mondani. Úgyhogy kifogta a szállt a vitorlából, Gábor. Én pont most ezt hiányoltam egy picit, hogy tényleg megszoktuk, hogyha nem is mindig, de nagyon sokszor már a négyes döntőnek a mezőnyében is van egy kakuktojás, tehát aki meglepetésre került oda, és aztán az a kakuktojás az egy időben rendszerint meg is nyerte, vagy döntőbe jutott, és most ugye a csoportkör első két-két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a férfiaknál is, meg egyébként a nőknél is, és abszolút én is teljesen úgy láttam, ahogy Gábor elmondta, tehát szívemből szólt, de én egy picit a meglepetés faktort azt elmúlt szezonban hiányoltam.
Ami még egy érdekes tendencia, és szerintem ez a négyes döntő azért megmutatta, hogy a legmagasabb szinten mire számíthatunk, az ugye a támadójáték és a gólok mennyisége. Tehát ez most tényleg egy olyan elképesztő látványos rohanás volt, és ilyen gladiátor harc, ahol már tényleg arról beszélünk, hogy már nem is kell nézni a kapusok százalékát, mert nem az a lényeg, hogy hány százalékkal védenek, hanem hogy néha egy-egy támadáson meg tudják akasztani az ellenfelet. Iszonyatos mennyiségű gól született. Egyrészt jó ez a tendencia, én azért azt látom, hogy ez, ha ilyen meccseket látunk, akkor jó, de hogy nektek mi a véleményetek, mert azért ez mutatja, hogy azért hova halad ez a sportág. Ezen a gladiátor viadalon, ezen a hétvégén azért ez nagyon kijött.
Igen, én egyértelműleg a gyors kézilabda talán szerénytelenség nélkül mondhatom, amikor ugye Győrben edzősködtem, azért ez látszott is ez a fajta törekvés, hogy gyorsan játszunk. Ugye azért fényévekre van a női kézilabda a férfitől, de azért 19-20-ban ott volt egy szezonunk, amikor majdnem 1000 gólt lőttünk a magyar bajnokságba, tehát egy nagyon komoly preferációja volt a gyors kézilabdának. Itt jegyezném még meg, hogy ebben is a Barcelona egy fantasztikus volt, mert amikor kellett, akkor futott, amikor kellett, akkor szándékosan lelassította, tehát olyan szinten tudta variálni, mert azért nyilván bírta volna a Füchse Berlinnel, de én azt gondolom, ebben a faktorban talán a Füchse Berlin egy picivel jobb tudott volna lenni, és szándékosan nem ment bele ebbe a Barcelona. Biztos, hogy az élvezeti faktor egy idő után kontraproduktívá válik, ha ennyire gyors és ennyire gyors gólok, és ennyire gyors támadások vannak, és ennyire gyors befejezések, mert azért maga a kézilabda szépsége a fölállt fal elleni megoldásoknak kell, hogy domináljunk. Én azt gondolom, hogy talán jó lenne ennek valamilyen szinten egy picit egy limitációja, de hát ez nyilván ugye a top edzők, top csapatokon múlik az ottani filozófián, az edző hitvalláson, illetve hát a legjobb példája a Barcelona, ami tehát tényleg látszik, hogy ő a Barcelona, az a struktúra, az a klubfilozófia, az a játék, az a Xavi Pascual idejében is 10 évvel ezelőtt felfedezhető volt, és most is látszik rajtuk, és ez nagyon jó, hogy így van.
Dani, neked ilyen szempontból hogy tetszett ez a négyes döntő?
Nekem ez nem a kedvencem, ennek a játékstílusnak az ilyen szélsőséges erőltetése, de azt gondolom, hogy a nézők, a helyszíni nézők és a tévénézők többségének ez tetszik, és ezt kedvelik, úgyhogy a sportág népszerűsége szempontjából egyáltalán nem baj, hogy errefelé mozdult a kézilabda. Mondom, én is szeretem nézni, de nem hosszan. Tehát nekem 60 perc egy ilyen meccs, ilyen játékstílusból azért az egy picit sok.
Rátérünk a férfi NB1-re, hiszen ott is zajlik az élet, és sok a bizonytalanság, sok a változás, alakulnak az erőviszonyok, és ennek a bizonytalanságnak egy nagyon jó példája Kilvinger Bálint esete, akivel úgy futottunk neki még a nyárnak, hogy a Ferencváros vezetőedzője lesz, viszont ez máshogy alakult, és a Sziget-Szent Miklósnál vállal a munkát, és itt van velünk a vonalban. Szia Bálint, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan alakult ez, mi történt, mikor merült föl, hogy a Ferencvárosnál akkora gondok vannak, hogy mégsem televet számolnak, vagy te nem számoltál már a Ferencvárosra, tehát hogy alakult ez, ki keresett meg kit, és hogyan jött a Sziget-Szent Miklósi lehetőség?
Köszöntelek benneteket is, a kedves hallgatókat is. Hát ez ugye a bajnokság után történt már, ugye véget ért a szezon, befejeztük az előző bajnokságot, és utána jött ez így váratlanként magába az információ, hogy úgy néz ki, hogy nem azok a lehetőségek állnak a Ferencváros rendelkezésére, mint amit előzetesen terveztek. És hát ennek utána egy viszonylag gyors, azt mondhatom, azt lefolyása volt a dolgoknak, legalábbis így amennyire ugye a szezon végén erre, ha lehet ezt mondani, hogy gyors volt. És ugye a Sziget-Szent Miklós akkor keresett, megérdeklődött, hogy igazából mi lesz velem, és egy viszonylag gyors, rövid megbeszélések alapján így dűlőre jutottunk.
Téged már azzal keresett meg a Ferencváros, hogy nem szeretné, vagy nem tudja megadni neked a mondjuk az előzetes szerződésben kínáltakat, vagy azzal keresett meg, hogy mások a lehetőségek, mások a célok, de ezzel is dolgozhat. Tehát, hogy melyik téged már egy kész helyzet elé állítottak, hogy sajnos nem tudjátok érvénybe léptetni a szerződést, vagy pedig volt szó arról, hogy te azért ezt a jelentősen meggyengülő Ferencvárost is megpróbálod az NB1-ben vezetni.
Hát ugye, amikor itt elindult magába a folyamat, még igazából ők se tudták pontosan milyen lehetőségek lesznek, vagy hogyan alakul a következő időszak. Tehát igazából lehet így mondani, mind a két opció benne volt ebben, és aztán ugye mi is egyeztettünk többet a háttérben, és végül is abban maradtunk így, hogy mivel nekem ugye volt így más megkeresés is, mint a Sziget-Szent Miklóstól volt egy lehetőség, hogyha esetleg ott a Ferencvárosnál nem úgy alakulnak a dolgok, mert itt az Uanyhíradóban azért nagyon sok minden kim volt, úgy fogalmazok, tehát információk ugye kim voltak, és ebből végül is utána úgy alakult, hogy nem a Ferencvárosnál, hanem a Sziget-Szent Miklósnál folytatom.
Szia Bálint, üdvözöllek. Azt szeretném tőled kérdezni, és ismervén az eddigi edzői pályafutásodat, és mindjárt gratulálok, és nem is csak a győri, hanem főleg előtte, amit ott Komlón építgettél, és biztos vagyok benne, hogy most a Sziget-Szent Miklósi kihívás is egy picit hasonló lesz a Komlóihoz, hogy mennyire volt lehetőséged a játékos keret, az igazolások, hiszen annyira későn kapcsolódtál bele abbani kialakításában részt venni, vagy milyen lehetőségeid voltak. Abszolút nem gondolnám, meg nem féltelek, hogy ez problémát okozna egy olyan csapattal, amit te készen kapsz megoldani a feladatod, de nyilván minden edzőnek azért egy jogos elvárása, hogy adott esetben azokkal a játékosokkal dolgozzon, akiket ő hoz oda, vagy ő választ ki. Nyilván ennek a szerződésnek a létrejötte ezt azért nagyban átírja, de ebben a helyzetben te mivel találkoztál?
Köszönöm szépen ez is a kedves szavakat. Másodszorban pedig igazából csak egy annyira picit visszacsatolnék még az előzőhöz, hogy én alapvetően egy optimista ember vagyok, és próbálom mindig jó szempontból nézni a dolgokat, és itt ugye hát nagyon sajnálom, hogy így alakult ez a Ferencvárossal lévő dolog, de ugye muszáj volt ezen túllépni, mikor eldőlt az, hogy nem ott leszek. És így, ha lehet így mondani, egy minimális lehetőségem maradt még a Sziget-Szent Miklósi keretben, mert alapvetően azért megvolt hát úgy mondom, szinte a 90%, és egy-két olyan hiányposzt volt, ugye, amit ha lehet így mondani, akkor a debreceni, vagy ugye éppen a Deményi Xavier ugye ki tudott tölteni, tehát egy minimális szerepem volt. Tisztában vagyok a feladatokkal, meg ugye elmondták előre, hogy mit szeretnének. Én a kihívásokat alapvetően szeretem. Mindig ennek a nehézsége megvan. Magasabb célok, vagy éppen alacsonyabb célok esetében is mindig a kihívások megvannak, úgyhogy szerintem meg fogom találni, ezt megtalálom ebben is.
Ebben én biztos vagyok, bocsánat, még annyit kérdeznék, hogy tudom, hogy Győrben éltek családostól, és nem fogja könnyíteni a helyzetedet az M1-esen folyó munkálatok Pest és Győr között, de nyilván az sem lesz egy, hogy mondjam, kis kihívás az ottani közlekedés.
Hát az egészen biztos, már ilyen hibrid megoldáson is töröm a fejemet, úgyhogy ha úgy van, a tömegközlekedést is igénybe veszem majd, mert hiszen azért ha nem a vezetések eltöltenem minden időmet, az nem lesz hátrány egyébként, de akár itt ugye a tömegközlekedésen ugye például vonattal utazok föl, hogyha úgy látom, hogy nem olyanok a viszonyok, akkor például dolgozni tudok. Tehát én azért igyekszem hasznosan eltölteni ezt az időt majd. Ez veszélyes lesz.
Debreceni Dávid érkezése már szóba került, és ő mennyire mondott egyből igent a te hívásodra. Nyilván neki is bizonytalanná vált a helyzete, de biztos, hogy új lehetőséget lát ő is a Szigetszent Miklósban. Mennyire lehet ő ilyen szempontból egy nagyon jó, stabil alap a rutinjával majd a Szigetszent Miklósban?
Hát egészen biztos, hogy ő, hiszen ő a Ferencvárosban stabil alap volt. Ugye azért most látni kell ezt szerintem, hogy ugye itt egy olyan nem várt esemény történt, ami megbolygatta egy kicsit így a piacot. Azok, akik esetleg kivártak még játékos igazolásba, vagy nem találtak, azoknak lehet, hogy most hirtelen lehetősége nyílott arra, hogy ugye egy jó csapatból érkező játékosokat találjanak. Ugye azért itt láttuk azt, hogy több mindenki tudott még igazolni itt az utolsó pillanatokban, úgyhogy mi abszolút örülünk ennek. Ugye Debrecen Dávid egy tapasztalt, rutinos játékos, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokat tud adni majd a csapatnak.
Szia Bálint, tudom, hogy ehhez a kérdéshez még nagyon korán van, hiszen még csak július eleje van, de biztos, hogy vannak gondolatok a fejedben azzal kapcsolatban, hogy milyen szereplést, milyen helyezést, milyen eredményt remélsz, vagy vársz el a csapattól majd a következő szezonban?
Hát ugye a konkrét helyezést még azért nehéz mondani, egy kicsit, legalábbis én mindig így vagyok vele a bajnokság elején, hogy látni kell azért az erőviszonyokat, hogy hogyan alakulnak át a csapatok, ugye milyenek lesznek a feljutók. Ha tavalyi bajnokságból indulunk ki, szinte minden fordulóban volt úgymond egy nem papírforgalom vagy meglepetés eredmény, ami azt gondolom, hogy magának a kézlabdának jó volt. Hát edzői oldalról már picit nehezebb, mert ugye mi ezt a meglepetés eredményeket, mikor elszenvedjük, annak kevésbé örülünk, mikor ugye jó értelemben szenvedjük el, annak azért jobban. Úgyhogy az elsődleges célunk az biztos, hogy az lesz, hogy a bennmaradást minél előbb kiharcoljuk. Ugye nem az utolsó fordulóra szeretnénk majd hagyni, mint az előző évben, de hát ehhez ugye egy jó szereplés kelleni fog. De ha most így mondjuk azt gondolom, egy cél elsődlegesen, úgyhogy még azért nem rajzolódtak itt kristálytisztán ugye az erőviszonyok. Azt gondolom, a tizedik hely környék az egy szép eredmény lehetne, ha még egy picit előrébb csúsznánk, az igazán jó lehet.
Ha ránézünk az érkezőkre, akkor azért egy jó, több mint egy kezdőcsapatnyi magyar játékost látunk, akik azért mind NB1-es tapasztalattal, bőséges NB1-es tapasztalattal érkeznek. Egyrészt mennyi változás varrható még a keretben, főleg ugye itt a távozó oldala lehet érdekes, hogy ott még mi várható, mennyire kész ez a keret, vagy mihez kell még hozzányúlni, hiszen ha jól gondolom, akkor most még azért bőségben vagytok. Tehát mi várható még a változások tekintetében, és egyébként hogy alakul majd a nyári munka, hogy látod ezt a csapatot, mi lehet az erőssége, mi lehet a gyengesége?
Hát én azt gondolom, az mindenképpen egy erősség lehet már, ugye egyrészt, hogy a tapasztaltabb játékosok érkeztek, a másik pedig, hogy azért a csapat eltöltött egy évet az NB1-ben. Tehát most már, ha lehet így fogalmazni, mindenki tudja, hogy mivel kell neki számolnia. Július közepén 15-én fogjuk kezdeni majd a felkészülést, egy kis felméréssel, utána pedig ugye belevágunk a munkában is, vagy a munkába is. Úgyhogy alapvetően szépen szisztematikusan megpróbáljuk most felépíteni azt a játékot, amit játszani szeretnénk. Én bízom benne, hogy azért az mindig egy idő az, míg az újonnan érkezőket beépítjük, de azért talán mondhatom azt, hogy ebben van már tapasztalatom, tehát tudom, hogy mire kell majd figyelni, és akkor csapatként szépen elkezdünk majd lépdelni előre. Legalábbis ezek így az első tervek.
Ugye általánosságban te azért sok minden megértél edzőként több csapatnál is. Hogy látod ezeket a folyamatokat, ami most így a nyáron végbe megy a magyar kézilabdában? Ugye egyrészt sokan kényszerből is, de magyar játékosok felé fordulnak, sokaknak azért most nagyon meg kell nézniük a költségvetésüket, hogy kit tudnak igazolni, kit tudnak megtartani. Ilyen szempontból lehet egy alapos átrendeződés erőviszonyokban is, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. Mennyire látod úgy, hogy gondban van a magyar klub kézilabda, és vagy mennyire segíthet mondjuk akár a magyar fiataloknak lehetőséget kapni az új helyzet, hiszen tényleg most mindenkinek meg kell kétszer gondolnia, hogy igazol egy olyan légióst, aki mondjuk nem biztos, hogy beválik.
Abszolút így van. Általában az ilyen helyzetek mindig a fiatalabb játékosokat szokták segíteni. Egyrészt ugye itt még sok a bizonytalanság, ugye most nézem, biztos legalábbis bízunk benne, hogy az előbb-utóbb azért kialakul, de ugye legalább lesz egy kis hát lehetni egy kis előnyük így a fiataloknak, az már rajtuk múlik majd, hogy ezzel mit tudnak kezdeni, vagy éppen hogyan tudnak bizonyítani, hiszen ha most megkapják a lehetőséget, akkor ezzel általában élni kell, aki szeretne mondjuk első osztályú játékos lenni. Lehet, hogy ez majd még rajzolja egy kicsit, átrajzolja az erőviszonyokat. Ahogy említettem, szerintem, akkor majd elkezdődik a nyár, jönnek a felkészülési mérkőzések, akkor majd már elkezdünk egy képet kapni, bár én nem szeretek az edzőmeccsekből kiindulni, mert azok mindig csalók.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert kívánunk a Szigetszent Miklós kispadján. Új helyzet, érdekes helyzet, és mindenképpen figyelni fogjuk, hogy alakul az idényetek. Jó munkát is, és addig is jó pihenést kívánok.
Köszönöm szépen.
Maradunk itt hármasban, így a podcast hátralévő részre, és neked is megkérdezlek, hogy mit gondoltak az alakuló eseményekről. Ugye a Ferencvárosnál azt tudjuk, hogy a női csapatnak a kerete kész, a férfi csapatnál viszont egyre csak sajtóhírek szerint, hiszen sok kommunikációt onnan nem hallunk, de tudjuk, hogy ott alaposan visszavágják a költségvetést, és a távozó játékosokon ezt már látjuk is, hiszen egy sor játékos már eligazolt a Ferencvárostól is, valószínűleg a többiek is majd követik őket, akik az erősségei voltak az előző évad Ferencvárosának. Emellett pedig látjuk, hogy ki hova nevez be az európai porondon, tehát azért látjuk, hogy ki meddig nyújtózkodhat. Látjuk az igazolásokat, mennyire van bajban a magyar klub kézilabda, mennyire tehet akár ez jót is, hogy ezt Kévinger Bálinttal is fejtegettük.
Tehát ugye elsősorban most a bizonytalanság. Senki nem tudja, hogy mire számíthat, nincsenek még konkrét információk, itt elsősorban a szerencsejáték pénz televíziós részről a finanszírozás, amik azért a klubok nagy részének a fundamentumát képezték. Ugyanakkor én abszolút bizakodó vagyok, mert egy átláthatóbb, tisztább környezet lesz, és ami szóba is jött, hogy ezáltal a magyar játékosok, azon belül is a magyar fiatalok előrelépését, és nekik a szerepeltetésük jobban megnyílik, lehetőséget kapnak. Én ezt várom ettől. Én azt gondolom, nem is probléma, nem is baj, hogy egy picit átláthatóbb, egy picit megtisztultabb környezetbe leszünk. Azok a nagy különbségek eltűnnek, amik voltak a csapatok között. Kellenek a külföldi játékosok, akik példát mutatnak, mind a férfi, mind a női mezőnybe. Viszont nagyon-nagyon sok olyan játékost láttunk, akik külföldiek, akik nem előre viszik, hanem inkább hátráltatják a magyar játékosok szerepeltetését. Én az ő eltűnésük, illetve ezek az arányok megfordulását várom, főleg a magyar játékosok javára.
Dani, hogy látod a nyári híreket eddig?
Számomra nagyon szimpatikus volt az, ami a Ferencvárosnál történt az elmúlt években, és mindig nagyon szurkoltam nekik. Sajnálom, hogy most ez a helyzet náluk. Viszont ahogy a igazolásokat, a nyári klubváltásokat láttam, ennek a szituációnak is az egyik nyertese talán a Győr lehet, amelyik több külföldi játékostól elköszönt, és jó néhány ütőképes magyar kézilabdázót igazolt. Legutóbb ugye például a Ferencvárosból a győri fivéreket. Úgyhogy ha csak az eddigi fejleményeket nézem, és a neveket a jöttek-mentek oldalon, akkor talán nem sértődnek meg ettől a párhuzamtól, vagy ettől a hasonlattól, de a Győr lehet az új Ferencváros a férfi vonalon. Ők lehetnek a harmadik vagy negyedik erő, mert ugye ami Tatabányán történik, az is nagyon szimpatikus, és már az előző fordulóban is Tóth Edmond irányításával megmutatták, hogy mire képesek. Most ott is néhány külföldi távozott, érkeztek szintén nagyon jó magyar játékosok, úgyhogy azt várom, hogy a harmadik, negyedik helyen a Tatabánya és a Győr még erősebb lesz, és akár az első kettőt is még jobban megszorongathatja. Hát, hogy aztán a negyediktől lefelé, tehát hogy az első négy és a többi csapat között mekkora lesz a szakadék, lehet, hogy az nőni fog, és az nem fog túl jól kinézni. Amit még nagyon sajnálok, hogy két európai kupa szereplőhely kihasználatlan marad, az sosem néz ki jól, hogyha kihasználatlan. Most az utóbbi hetekben női kosárlabdában lehetett olvasni, hogy ott is jó néhány hely kihasználatlan marad. Ez szerintem sosem néz ki jól, és sajnálom, hogy azok a csapatok, akik kiharcolták, azok nem tudnak élni vele.
Ugye azt tudjuk már, hogy a bajnokok ligájában majd a férfi vonalon a Veszprém és a Szeged ismét, aki a magyar vonalat képvisel, és miért beszélünk a csoportbeosztásról is. Ugye a Tatabánya beadta nevezését a bajnokok ligájára, végül nem kapott oda szabad kártyát, viszont a player elindul a nem tudom, porondon, míg a Tatabánya ugye az Európa Ligába kapott így besorolást. Hogy néz ki ilyen szempontból a férfi vonalon a nemzetközi indulók sora, mire számíthatunk, és mennyire rossz, amit Dani is mondott, hogy ugye nem használunk ki minden helyet, mint ami rendelkezés áll.
Aval egyetértek, hogy nem jó, nem néz ki jól valóban, hogy nem használunk ki minden lehetőséget. Viszont a másik oldalon meg a finanszírozásnak pont, amiről most beszéltünk, hogy főleg az a bizonytalanság, hogy nem látja a klubvezetés konkrétan a büdzsét, vagy a büdzsének egy jelentős részét. Ez azért talán ad némi magyarázatot.
És tegyük hozzá, hogy BL-ben is alig lehet bevételhez jutni a kézilabdában a nemzetközi porondon, de annál lejjebb gyakorlatilag ráfizetős minden.
Az abszolút ráfizetős, így van. Én ezt tapasztalatból is mondom, itt 4 évvel ezelőtt a kis veszprémi csapattal mi ezt átéltük, ahol egy fantasztikus csoda folytán sikerült bejutni az európai kupaporondra, és hát gyakorlatilag a klub hát majdnem ebbe ment tönkre. Még egy gondolat a Tatabányára, az, hogy beadta a bajnokok ligájára a nevezést a Tatabánya, akik szintén számomra is nagyon közel állóak, és nagyon szimpatikus, ami ott van. Én azt gondolom, hogy ez számukra nem volt rossz döntés, hogy nem fogadták el. Egy nagyon komoly, hogy mondjam, megpróbáltatás a legfelsőbb szinten, mind szakmailag, mind anyagilag a bajnokok ligája, és ugye amiről beszéltünk, hogy hát nem lett volna fizetős a Tatabánya részére, viszont a játékos állomány és a magyar bajnokság, én azt gondolom, jelentősen ráment volna ebbe a szereplésbe. Az Európa Liga, ugye most az Európa Kupába döntött játszottak, Európa Liga egy jó lépcső, az a következő lépcső a Tatabányának, biztos vagyok benne, hogy szépen fognak építkezni. Az, hogy a Balatonfüred nem indult, illetve a NEKA nem indult, ezt abszolút megértem, elsősorban a financiális része miatt.
Nyilván ennek a részéről belelátsz a döntés, hogy mennyire volt ez nehéz döntés, vagy mennyire adta magát, hogy ezt most el kell engedni. Ugye a Ferencváros a harmadik csapat, amelyik nem adta be nevezését az Európai Kupaporondra, és ugye helyettük a Pler az, aki megpróbálja magát.
Igen, ugye a NEKA-nak éveken keresztül avval is meg kellett küzdeni, hogy kell-e egyáltalán egy akadémiának egy NB1-es csapat. Tehát ugye, ha innen vissza, kicsit visszafejtjük a időben is, és ugye eljutottunk odáig, hogy mind a férfi, mind a női vonalon most már a magyar fiataloknak az egyik legjobb bemutatkozási és szerepeltetési lehetőség és tere a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol mindenfajta teher nélkül megmutathatják, hogy ki mit tud, vagy ki mit nem tud éppen, hol tart a fejlődésben. Tehát ez mellett még a nemzetközi kupa szereplés, megfejelvén a financiális plusz kiadásokkal abszolút egy reális döntés volt az, hogy azt mondta ennek a vezetősége, hogy nem kíván élni a nemzetközi poronddal.
Most akkor most rátérünk a férfi BL sorsolására, hiszen egy kicsit megint változik minden. Újra visszatérnek a négy fős csoportok, és ebbe már beisorolást kaptak a csapatok. A Veszprém majd a Füksze Berlinnel, a Portóval és a Szerb Partizánnal kerül egy csoportba, míg a Szeged a Sportinggal, a GOG-val és a svéd Kristianstaddal kerül. Ugye most azért az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb kérdés volt a felől is, hogy kikapja a szabadkártyát, mert nem volt akkora túljelentkezés, de ez ugye a létszám miatt is van, és látható azért az, hogy az Európai Kézilabdaszövetség egy kicsit afelé nyitott, hogy minél több ország kapcsolódjon be, nyilván a Tatabánya is valószínűleg ezért került elutasításra, hogy jöjjön a svájci bajnok, jön a szerb bajnok, tehát hogy jöjjenek olyan országok, akik eddig kicsit kimaradtak a vérkeringésből. Mennyire jó, mennyire tetszik nekik az új lebonyolítás, és mit gondoltok a magyar csapatok csoportbeosztásáról?
Hát ugye a férfi és a női között nagyon jelentős különbség van. Mind a játékerő, mind a lebonyolítás, mind a finanszírozás, mind a nézettség tekintetében. A férfiaknál kellett valamit változtatni, pont amit itt felsoroltál, hogy azok a csapatok is meg tudják, azok az országok bajnokai is mutatni magukat, akik nagyon-nagyon szeretnének oda kerülni, itt elsősorban a Svájc és ahogy hallom, a szerb bajnoknál nagyon komoly erők mozognak a háttérben. Az, hogy a csoport milyen erősségű, ugye van az egyik része az, hogy a csoportbeni szereplés nem sokszor határozza meg az április, illetve az a fajta két nagyon konkrét mérkőzésen való teljesítményt. Nyilván egy formát mutathat, egy bizonyos képet mutathat, de sok jelentősége nincs. Az, hogy a Veszprémbe jön a Füksze Berlin megint, az egy fantasztikus dolog. Azt megszokhattuk, hogy a Szeged is mindig erős csapatok ellen játszik, és minél több jó csapat jön és látunk. Én ezt a részét fognám meg, hogy ez egy jó hírverője lesz a kézilabdának. Avval is szembesültünk itt az elmúlt években, hogy a veszprémi közönség egy picit elpártolt a csapat mellett, elképzelhetetlen volt, hogy mind a bajnoki döntő, mind pedig a BL szegedi veszprémi mérkőzésein nincs teljesen full ház. Ezek most én azt gondolom, hogy talán jövőre visszajönnek. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az egyik magyar csapat be tudna jutni a Final Four-ba.
Elek Gábor szokta volt mondani, hogy a szezon elején a csoportkörben semmit nem lehet nyerni, viszont nagyon sok mindent el lehet veszteni.
Bölcs.
Nekem ez a négyes, tehát ez a változtatás, hogy négy csapatos csoportok lettek, ez nagyon szimpatikus. Elég csak megnézni a Szeged vagy a Veszprém csoportját. Ki az, aki azt meri mondani, hogy most nyaralót, házat, autót felteszek arra, hogy a Veszprém is tovább jut ebből a csoportból simán, meg a Szeged is tovább jut simán. Hát szerintem nem sokan. Persze a Veszprémtől ezt a csoportbeosztást látva nyilván elvárás és követelmény, és ők is ezt várják maguktól, Na de hát azért a Porto ellen sem hazai pályán, sem idegenben nem lehet úgy pályára lépni, hogy hát ez tuti, hogy meg lesz. A Partizán Belgrád szerintem az inkább. A Szeged csoportja az meg kimondottan kiegyensúlyozott, és egyébként még vannak ugyanilyen kiegyensúlyozott és érdekes négyesek, és szerintem egyáltalán nem baj, hogy a következő, tehát a jövő évi szezontól a nőknél is ez lesz a lebonyolítási rendszer, és az is nagyon szimpatikus, hogy a 34. helyezettek az Európa Ligában folytathatják, aztán majd a középdöntő csoportok 5. helyezettjei szintén átkerülnek oda.
Az átjárás az igen, ez nagyon fontos, azt hiszem, a sorozatok között.
Igen, szóval egy picit próbálja kiegyensúlyozni, hogy mindenki a helyére kerüljön erősségnek megfelelően. Úgyhogy kíváncsi vagyok, a puding próbálja mindig az evés, de most előzetesen nekem szimpatikus ez a rendszer.
Igen, ugye 16 csapatról emelték fel 24 csapatosra a mezőnyt. Azért férfiaknál úgy tűnik, hogy azért ezt még el fogja bírni, most így a neveket és ezeknek a csapatoknak az erősségeit látva. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a BA-ben, a férfiaknál ez nem okoz színvonal visszaesést.
Igen, és hogyha már szóba jöttek a nők, ott látunk egy komoly problémát az elmúlt 2-3 évben, egy stagnálás, sőt, inkább visszaesés, talán most lett egy stagnálás, picit megáll, de nagyon komolyan ugye a csapatok, top csapatok, Kristiansand, Dortmund megszűnése, anyagi problémák, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a nőknél is, főleg a középmezőny meg tudna erősödni, és a komplet elit nyomába tudna szegődni, mert a nemzetközi női kézilabdára ráférne ez. És szerintem ez a lebonyolítás átvétele biztos, hogy ott is segít.
Ugye annyit még mondjunk el így a férfi blokk végére, hogy a Pler majd az Európa Kupában indul, a Tatabány az Európa Ligában. A nőknél ugye még kevesebb egy kérdés volt a BL-nél, hiszen ott ugye egyet több nevező volt a BL-re, mint ahány csapata feltöltötték a mezőn. Most a Debrecen nem jelentkezett szabadkártyára, a Ferencváros igen, meg is kapta, most már ugye FTC Toyota Kovács néven indul a Bajnokok Ligájában. Azért, amit te is mondasz, Gábor, itt azért most már a nőknél pláne látszik nem csak Magyarországon, hanem európai léptékben is egy komoly finanszírozási kérdés, egy komoly erő viszony szűkülés, tehát beszűkül pár csapatra a nemzetközi mezőny, és ez a 16 csapat is most úgy tűnik, hogy már egyre nehezebb feltölteni.
Abszolút, és láttunk a csoportmérkőzések során most már az elmúlt 2-3 évben olyan csapatokat, akik most nem megbántva, de tehát nem odavalók. Egyszerűen nem Bajnokok Ligája szintű csapatok. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezek a csapatok a Dijoni mostani Európa Ligába ott nyertek volna, vagy bejutottak volna. És ez nem jó. Egy gondolat erejéig visszatérve, azért azt nagyon sajnáljuk, hogy a Debrecen nem vállalta. Itt az elmúlt percekben beszéltünk a finanszírozásról, ugye azt nyilatkozták, hogy egyértelműen ennek köszönhető, hogy nem indultak el, mert azért beleerősödött a Debrecen a Bajnokok Ligájába. Tehát egy olyan Debrecent láttunk, akik, és nem is csak azért, mert Győrbe tudtak nyerni, ami azért nem kis dolog, akármennyire is nem volt tétje, vagy akárhogy is magyarázzuk, de nyertek, ráadásul előtte megszorongatták nem egyszer őket, de olyan csapatok ellen is tudtak nagyon komoly mérkőzéseket játszani jó kézilabdával, dán, német, francia csapatok ellen, akik nagyon jó kézilabdát játszanak. Én azt gondolom, hogy ez most egy visszalépés a Debrecen részéről sajnos, de nyilván van egyszer a mennyi az annyi része, és az meghatározza, és nem szeretné a debreceni klubvezetés, ha esetleg rámenne a klub jövője arra, és sajnos beállnának abba a sorba, amit láttunk a női csapatoknál, hogy sajnos csődbe mennek.
Ugye Debrecen is majd ünnéven DVST Skyline néven folytatja a következő idényben. Ugye ki is hozták az európai rangsort, ahol a Debrecen ugye papíron 17. Helyen kapott besorolást, de hogyha kivesszük a egyébként még pontszámmal rendelkező Vipers-et és Ludwigsburgot, akkor ugye 15. helyezett, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyértelműen a eddigi pár szezon alapján, amit ott a legjobbak között játszottak, a mezőn vége felé is kapnak besorolást így a pontok alapján, de egyértelműen ott van erősségben a Debrecen a BL mezőnyében. Ilyen szempontból ez egy csalódás, nyilván nekik is anyagilag át kell nézniük, hogy mi merre, mennyi fér bele, Viszont az Európa Ligában így viszont ők jót menetelhetnek.
Biztos vagyok benne, és ugye láttuk, hogy a magyar bajnokságra is milyen jó hatással volt a Debrecen nemzetközi szereplése, mert mind a Ferencváros ugye ott pontokat is hagyott a Debrecen ellen, de a Győr is nagyon komolyan megszenvedett nagyon sokszor a Debrecen ellen, és ez a magyar kézilabdának nagyon jó elegyét látjuk, hogy jó külföldi játékosok, itt elsősorban a svéd játékosokra gondolok, akkor a Jovovics és a magyarok egyvelege, nagyon szépen ott Szilágyi Zoli vezetésével nagyon szépen látjuk, hogy úgymond nem hatalmas világsztárok a külföldiek, de nagyon jó meghatározó játékosok, jó karakterrel rendelkező játékosok, és mellette magyar olyan játékosok, akik utána pedig a válogatottba tudunk hasznosan is jól kézilabdázni.
Még egy gondolat női BL csoportbeosztására, ugye a Ferencváros a Csesem a Bukarestel, Ezviergel, Brest-Bretagne-nyal, Krim Ljubljanával, Dortmunddal, Szolával és Buducsnosztal került egy csoportban, míg a győriek, a BL ezüstérmes győriek a BL döntő visszavágóját majd lejátszhatják a Metz ellen, Odense, Gloria Bistrica, Podravka, Storhamar, Blomberg Lippe és Nyköping, ez a két csoportbeosztás, ugye itt nem változik itt ugyanaz, mint az előző idényben. Mire számíthatunk a csapatoktól? Azért alapvetően a továbbjutás a Győrnek ugye nem lehet ebből a csoportból kérdés. A Ferencvárosnak nincsen könnyű dolga, de talán nekik is meg kell oldaniuk.
Volt régen az amerikai film, aminek az volt a magyarra fordított cím, hogy Idétlen időkig, ahol
ugye, jó volt.
Minden reggel fölébredt a főszereplő, és mindig ugyanaz történt.
Igen.
És most ezt nem akartam elsütni, ezt a rossz poént, mert most, ahogy hallgattam a felsorolást, egyébként vannak új csapatok, meg Blomberg Lippe például, amely némi meglepetésre német bajnok lett. Ő egy új színfolt a női bajnokok ligája mezőnyében. De mondjuk őket kivéve azért ez minden évben ugyanaz. És akkor ugye az a nagy kérdés, hogy a Győr kerül azonos csoportba a Metzel, vagy a Ferencváros, és akkor a Csesze Bukarest a Győrre kerül, vagy a Ferencvárossal. Igazán itt majd a női BL-be szerintem a rájátszásba, tehát a negyed döntőbe jutásért, a csonka nyolcad döntőbe kezdődnek az izgalmak, de hát addig még hosszú az út, és ezért is lesz majd jó szerintem, hogyha négyes csoportok lesznek, mert ott azért ez nagyon hosszú ez a csoportkör. Nem azt mondom, hogy tét nélkül, mert persze, hogy nem. Például a Ferencvárosnak ebben a szezonban is nagyon érdekes lesz, hogy elcsipi az első két hely valamelyikét, tehát, hogy ne kelljen a negyed döntőbe jutásért játszani, vagy nem. Mondjuk a Győr csoportja is olyan, hogy valószínűleg ő ott lesz azért az első kettőben,
de
az se lenne ördögtől, vagy óriási meglepetés, hogyha nem. Bízunk benne, hogy mind a kettő odaér az első két hely valamelyikére.
Még egyetlen gondolatra van időnk. Zajlik az U20-as női kézilabda világbajnokság, aminek a magyar érdekeltségű mérkőzéseit, ameddig az még a középdöntőig, addig a televízióban láthatták a nézők, most pedig a mnsport.hu-n követhetik a helyosztókat. Ugye a magyar válogatott két győzelemmel egy vereség jutott tovább a csoportkörből, majd a középdöntőben az utolsó helyen végzett, ott még egy győzelem és egy vereség jutott osztály részül, így pedig a 13.-16. helyért kezdte meg a versengést a csapat, egy győzelem után most pedig, már tudjuk, ma reggel megverték Dél-Koreát, hogy a 13. helyért játszanak majd. Mit jelent ez, Gábor? Mennyire csalódás ez? Egyáltalán számít-e, hogy hol végez ez a csapat? Nyilván ez egy versenysorozat, szurkolunk, hogy a magyar válogatott minél előre végez, de ezt annyi podcastben beszéltük már, hogy nem ez a legfontosabb tényező. Viszont azért mégiscsak látjuk, hogy a környező országok meg a világ legjobbjai ellen hol tart a mi utánpótlás válogatottunk. Ilyen szempontból mit tanultunk, mit tanulhatunk ebből a majdnem véget érő, még egy meccs hátra van, de majdnem véget érő 20-as VB-ből.
Azt látván a mutatott játékot, és nyilván az eredményt abszolút, amikor sorra nyertük a világversenyeket, akkor sem szabadott túl misztifikálni. most sem szabad abba a hibába esni, hogy csupán az eredményt nézzük, mert nyilvánvaló az csalódás. Én azt gondolom, hogy a mutatott játékunk és az ott szereplő játékosoknak a jövőbeni karrier lehetőségét kell nagyon, nagyon élesen és nagyon jól, tisztán, higgadtan elemezni és megnézni, hogy mi van ebbe a válogatottba. Az, hogy most ez a 14. helyre vagy a második helyre elég, az egy dolog mindig. A lényeg, hogy milyen tartalom és milyen lehetőségek vannak ezekbe a játékosokba, az biztos, hogy nyilvánvaló ez a szereplés, ez csalódás, de abszolút nem kell messze menő következtetéseket levonni ebből.
Így legyen. Dani, van még benned gondolat?
Van.
Mondj csak.
Hogy csak annyi, hogy én radikálisan azon a véleményen vagyok, de ez természetesen saját gondolat, és nem vonatkozik senkire, hogy engem ezeken az utánpótlás világversenyeken soha nem érdekel az eredmény. Az se, ha első, az se, ha századik. Viszont azért tartom fontosnak, például, hogy 2018-ban a lányok megnyerték a junior világbajnokságot Debrecenben, mert amikor 2024-ben ugyanazok a lányok, akik akkor ott voltak, ugyanott Debrecenben, a Phoenix csarnokban, felnőtt Európa-bajnokságon éles helyzetben ott voltak, egy nem teltházas, de majdnem teltházas csarnokban, akkor biztos, hogy az a 2018-as tapasztalat, hogy ők ott meneteltek, és egyre szorosabb és élesebb meccseket játszottak, és a végén nyertek, és az a sikerélmény, az hozzáadott valamit ahhoz, hogy 2024-ben felnőttebbén úgy szerepeltek, és eljutottak a bronzmeccsig, és ezt megnyerték. Ugyanaz a srácok esetében 2023-as junior világbajnoki ezüstérem, az állítom, hogy hozzátett valamit tapasztalatban és sikerélményben ahhoz, hogy aztán ezek a srácok, amikor bekerültek a Csemaféle felnőtt válogatottba, akkor szinte rögtön hasznos tagjai tudtak lenni, és hozzá tudtak tenni. Én az utánpótlás világversenyeknek ebben látom a hasznosságát és fontosságát, nem az eredményben.
Tehát nyilván a sikerre nem kell temetni, de azért mégiscsak a győzelem építi a csapatot, főleg hosszú távon, ezt elmondhatjuk így. Zárásként holnap 7:45-kor játszik Kínával, a házigazda Kínával a magyar női U20-as válogatott, ezt az mnsport.hu-n követhetik majd, mi pedig majd jelentkezünk újabb podcastekkel, és szeptembertől reméljük minél több kézilabda tartalommal. Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel,